Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm nagy szeretettel dr. Téglás Pétert a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Filmet, könyvet, vagy mindkettőt hoztál mára nekünk?
Egy filmet hoztam, egy román filmet hoztam. Libertate 89, Nagyszeben. Nagyon-nagyon jó szívvel néztem meg a filmet, mert nagyon-nagyon érdekelt. Másrészt végtelenül örültem annak, hogy egy olyan filmet látok, amely román-magyar kóprodukcióban készült. Úgy tűnik, hogy ha úgy összeszedjük magunkat, akkor nem csak vicsorgunk egymásra, hanem hát tudunk azért közös produktumokat is létrehozni, és hadd tegyem hozzá egyébként most ettől a filmtől függetlenül, hogy a román kulturális termékek legalábbis az én észrevételem szerint egyre színvonalasabbak és érdekesebbek. Tudnék most más filmet is mondani, maradjunk ennél. A Libertate 89, mint ahogy a címe is elárulja, az 1989-es eseményekkel foglalkozik, amely hát a román történelem, modernkori történelemnek egy elég képesztő fordulópontja. Tehát ugye azért valamennyien tudjuk, hogy a 60-as évek közepétől, ugye amikor Giorgio Dés, tehát Románia volt elég szerencsétlen ahhoz, hogy ugyanúgy megkapta az oroszokat, mint ahogy mi, és ennek következtében egy alapvetően paraszti, némileg elmaradott balkáni társadalom máról hónapra egy olyan társadalmi rendszerbe kényszerült, amely egész egyszerűen idegen volt számára. Tehát a paraszti struktúrák, a tradicionális román életnek a szétverése és hát olyan életkörülmények közé való kényszerítése, amely csak szenvedést és könnyeket okozott ennek a szerencsétlen népnek, hasonlóan mi hozzánk, hadd tegyem hozzá. Na most ők azért egy bizonyos szempontból azért fölcsillant számukra némi remény, mert az oroszok onnan kimentek az 50-es évek végén velünk ellentétben. Giorgio Dés halála, ugye az első kommunista kegyetlen pártfőtitkár hirtelen halála után a 60-as évek közepén a Nikolaj Ceausescu nevezetű helyettese titkára vette át a főhatalmat, aki azért úgy kezdetben nagyon érdekes eredményeket mutatott föl, némileg hagyta békén az embereket, javult az élelmiszerellátás, és hát ugye egyre határozottabban a román nacionalizmusra alapozott, egyre határozottabban állította, hogy ők függetlenek, és ez alatt ugye az oroszoktól való függetlenséget kellett érteni, és valóban jött 1968, ugye a csehszlovákiai bevonulás, és Románia nem vonult be. Hát ez aztán teremtett neki egy olyan óriási nemzetközi tekintélyt, amit hát egyébként aztán persze nem is érdemelt meg, de nem vonult be, és nem menetelt együtt a későbbiekben sem az oroszokkal, hát azért ennek ellenére meglehetősen szoros volt a kapcsolat, és kialakult egy olyan elképesztő, ízlés, istelen, borzalmas személyi kultusz, az ő személye, aztán utána a felesége körül, amely, hát ugye Európában párját ritkított, tehát talán Albániában volt ehhez hasonló jelenség, de ezen kívül hát Észak-Koreában lehetett tapasztalni ezt a teljesen túlhajtott. Hát mindenkinek ajánlom egyébként, a YouTube-on számos felvétel van, amikor valamilyen alkalomból Ceausescu tisztelgésére hatalmas tömegek vonulnak föl, formációban, és énekelnek, és dalolnak, és dicsőítik ezt a, hát, hogy is mondjam, csak egy olyan kis töpörödött ember. Most meg kell mondanom, nem tudom, hogy mennyire érdekli a hallgatókat, hogy én személyesen is találkoztam kedves Ceausescu elvtárssal egy ilyen alkalommal Pécskán. Egyébként itt nagy lakután nem tudtuk, hogy abban a szerencsében részesített bennünket, hogy ide látogat. Na most ennek következtében legalább fél napig leállították a forgalmat, és együtt az út szélén álltuk, és láttam, amint jön a kocsival is, hát ugye integet az embereknek, iszonyatos mennyiségű ember, egészen Arattól Pécskáig, élő sorfal, szerencsétlen gyerekek egy hűvös időben, egy ilyen kis blúzba és nyakkendőbe öltöztetve, hát azok halálra fagytak szegények, tehát borzasztó volt. Na. Ugye a lényeg az, hogy hát hozzátartozóink ugye Temesváron éltek, és hát annyira súlyosbodott aztán már a 80-as években a helyzet, hogy ez teljesen eszement állapotba került ő is, és aztán maga mellé emelte a kedves feleségét, aki hát most ezt nem is tudom, hogy mondjam el, ugye, hogy egy félig írástudatlan asszony olyan ambíciókkal foglalta el a hatalmat, hogy ő tulajdonképpen akadémikus szinten ismeri a kémiát. És akkor volt ilyen epiteton ornán, az, hogy Elena Ceausescu, a nemzetközileg ismert tudós, akadémikus, és nem tudom felsorolni, de a nevét aztán ezen túl csak így ezekkel az állandó jelzőkkel volt szabad. Na most kérem szépen, eljött 1989, amikor azért a kommunizmus szépen sorba omlott össze Kelet-Európában, ugye kezdve nálunk, aztán a lengyelekkel, aztán Csehszlovákiában, aztán a Kelet-Németországban, és hát ugye itt maradt a Románia, ahol még mindig óriási tapsvihar övezte, ugye Ceausescu, hát ez a tapsvihar természetesen mesterséges volt, és 1989. december közepén éppen egy magyar ember körül pattant ki a szikra, ugye Tőkés Lászlóról van szó, amikor a temesvári lakásából, parókiáról erőszakkal a Securitate ki akarta telepíteni, és románok és magyarok egyöntetűen vonultak föl az ő védelmébe. Borzalmas véres események következtek, belelőtte a hadsereg a tömegbe, komoly sebesülések, halálesetek történtek, aztán átterjedt egész Romániára ez a tiltakozási hullám, és hát ugye hihetetlenül érdekes, hát ezt most a film mellett ajánlom másoknak is, hogy tessenek megnézni, ugye, hogy ez a gyönyörű vezér, a Kárpátok géniusza, azt hiszem, hogy az egyik ilyen jelzője volt, Teheránba tett látogatást, akkor még óriási nagy tisztelet és hódolat övezte, így tért haza, és hát ugye tudomás szerezvén a temesvári eseményekről egy hatalmas nagy gyűlést hívtak össze Bukarest főterére, a Palota térre, ahol ugye elkezdte a szokásos, egyébként meglehetősen primitív beszédét, és közben a tömeg elkezdett zajongani. Ugye ez annyira megzavarta, hát ez annyira nem illett bele a szokásos forgatókönyvbe, hogy nem tudta mit csinálni. Elkezdett hallózni, meg kopogtatni a mikrofonon, és aztán egy szekus, egy titkos rendőr oda óvakodott egy nagy kalapba háta mögé, és a szájáról időközben aztán leolvasták, hogy mit súgott a fülébe, tehát azt mondta a főnöknek, hogy gyere be gyorsan az erkélyről. Egyébként nem fogadta meg a tanácsot, nagy nehezen lecsendesítették a tömeget, és akkor így vagy úgy befejezte a beszédét, de hát aztán már nem lehetett a szellemet visszakényszeríteni a palackba, megindultak a lázongások, ő aztán 22-én, hogyha jól emlékszem, december 22-én a testőreivel a székház tetejéről egy helikopterrel menekült, menekülőre fogta, aztán a hadsereg közben átállt, megvilágosodtak, hogy hát ők tulajdonképpen mégiscsak a népből vannak, mészárolják már a népet, megvilágosodtak, Ceausescut leszállították, és hát az megint csak én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú távon beleég az emberek emlékezetébe, ugye az a kutya komédia, amit pernek hívtak, egy laktanyába csináltak egy ilyen pernek nevezett hadbírósági tárgyalást, amelynek során nem egész egy óra alatt halálra ítélték a Ceausescu házaspár, akit még mondjuk még egy héttel ezelőtt is hatalmas nagy ünneplés fogadott, és a laktanya udvarán, mint a kutyákat, úgy lőtték agyon. Hát szóval borzalmas képsorok. Na most ugye a Libertate 89 ebben a eseménysorba illeszkedik bele, mert a nagy szebeni eseményeket kevésbé ismerjük. Tehát ugye ismerjük a temesvári eseményeket, ismerjük a bukaresti eseményeket, de a nagyszebeni eseményeket kevésbé ismerjük, mert kevesebb szó esett, kevesebb figyelem terelődött az ottani cselekmény sorra.
Én magam is nagyon kíváncsian várom. Libertate 89. Folytatjuk a beszámolót, illetve az ismertetőt zene után.
Vendés olvasd. És olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánló dr. Téglás Péterrel, Libertate 89, egy film ajánlójában vannak, amely egy magyar-román koprodukció, és hát természetesen a 89-es eseményeket dolgozza fel. Itt tartunk, rendkívül izgalmas, hiszen a nagyszebeni eseményeket mondtad, hogy ezt kevéssé ismerjük.
Valóban így van, kevésbé ismerjük az itteni eseményeket, és hát tulajdonképpen a forgatókönyvét illetően hasonló módon zajlottak az események, mint a többi román nagyvárosban. A hadsereg átállt, befejezte a gyilkolászást, átállt, és egyszeriben kiderült, hogy hát itt tulajdonképpen valamiféle terroristák működnek, azok ölték a népet, Hatalmas tűzpárbajok alakulnak ki különböző alakulatok között, amelyről később kiderül, hogy hát román barátaink egymást lőtték, föltételezték a másikról, hogy ők terroristák. Nem tudom, hogy honnan jöttek volna terroristák. Ezt egyébként a Ceausescu-nak is többször fültették ebbe a bizonyos hadbírósági tárgyaláson. És nagy szebenben, ahol egyébként végsősoron, hadd mondjam előre, több mint 2000 halott volt, hát azért ez egy borzasztó dolog, nagy szebenben a hadsereg a szekuritátét, tehát a titkos rendőrséget és a rendőrséget tette felelőssé alapvetően ezért a lövöldözésért. Tehát abban a konstellációban, ahol még néhány nappal ezelőtt a hadsereg tisztjei abszolút alárendeltjei voltak a titkos rendőrségnek, és hát tulajdonképpen majd, hogy nem a milíciának, ugye a rendőrségnek is, egyszerűbe fordul a köpönyeg, a hadsereg veszi át a hatalmat, és elkezdi begyűjteni a szekusokat. Elkezdi begyűjteni a szekusokat, és akkor hát valahonnan eldördül egy lövés, ahogy ez lenni szokott. Hát a mai napig ki nem deríthető, hogy ugye kilőtt először, hatalmas tűzpárbaj kezdődik, és valóban halottak vannak, folyik a vér, és a hadsereg felelőssé teszi a titkos rendőrséget. Összegyűjtik őket, elfogják őket, letartóztatják őket, mármint a szekusokat, illetőleg a magasrangú rendőröket, és hát ez valóban nagyon komikus, hogy a városnak van egy uszodája, és az egyik medencét, bazent kiürítik, tehát kiengedik belőle a vizet, és ebbe a medencébe gyűjtik össze a letartóztatott szekusokat. Na most ez decemberben történik, és hát borzasztó körülmények között tartják ott. Hát ugye ezek ott könyörögnek, hogy legalább a toaletre hadd menjenek ki, hát valami élelmet is jó lenne már, hogyha adnának. Na most teljesen érzéketlen a hadsereg ezekre a kérésekre, hát el tudjuk képzelni, hogy mit tudnak tenni azok a szerencsétlen emberek, és hát ott milyen állapotok alakulnak ki szinte órák alatt. De hát egyre hozzák a letartóztatókat, és most már ezek közé nem csak a szekusok vannak, hanem azok is, akik gyanúsak, akikről úgy gondolja a hadsereg, hogy hát ezek biztos a terroristák közé tartoznak, aztán javarészt kiderül róluk, hogy hát ők nem terroristák, hanem éppen, hogy a forradalom oldalán állnak, és éppen éltetik a libertátét éppen. Akkor a medencében, ebben a szörnyű medencében összetalálkozik a kínzó és a megkínzott. Tehát ugye azok az embereket zárják oda be, akiket korábban a szekusok félholtra vertek mindenféle mondva csinált okból, de most együtt tartják őket fogva. Úgyhogy aztán odalent a medencébe is kialakul egyfajta harc, tehát ugye ott azért félni kell attól, hogy ott is valamiféle bosszú jön létre, de a medence partján viszont felsorakozott a katonaság, mindegyik kezében ott van a kalasnyikov, és tényleg nem lehet tudni, hogy melyik pillanatban dördül el a lövés, és lövik halomra ott az embereket. Na most ez egy kicsit romános, egy kicsit balkános, ugye, hogy ők azért eléggé gyorsan tudnak színt váltani. Tehát ugye a hadsereg is gyorsan színt váltott, és hát egy-két szekus is megpróbált színt váltani, nem túl nagy sikerrel, és hát az egyik legfantasztikusabb jelenete a filmnek, amikor megjelenik a katonai ügyész rendkívül komor arccal, és közli a medencében lévő szekusokkal, hogy valamennyit bíróság elé fogjuk állítani népellenes büntettek miatt. Ugye a szekus főnek így széttárja a karját a medencében, hogy hát te beszélsz. Tudni korábban, ő ugyanúgy részese volt annak az elnyomó hatalomnak, mint a titkos rendőrség.
Még néhány hete is.
Még néhány napja is. Néhány napja is. Hát aztán persze azért a helyzet elkezd konszolidálódni, és legfőképpen Ceausescu kivégzése után elkezd konszolidálódni. Akkor már ugye a hadsereg is kezd rájönni arra, hogy hát azért tulajdonképpen majd itten gondolni kell, hogy a forradalom után nehogy őket is megkérdezzék, hogy tulajdonképpen hogy is volt ez az egész lövöldözés. És akkor szépen lassan kezdik a szekusokat kiengedni, és hát megint csak egy hihetetlenül szórakoztató jelenet, amikor átvizsgálják a titkos rendőrségnek az irodáit, és ott találják azokat a fogyasztási cikkeket, amelyről egész Románia álmodozik. Hát egyébként mi is vittük a Nescafét, a Kent cigarettát, a különböző szappanokat, és a többi, a viszkit, és akkor ugye ezt megtalálják, hát ezen aztán égtelenül természetesen még jobban fölháborodnak, hogy hát ezek a gazemberek milyen jól éltek. Viszont ahogy azért a gyűlölet és az indulatok csillapodnak, úgy szépen elkezdenek fogyni a az emberek a medencéből. Hát a legkorábban a szekusok tűnnek el onnan, a legkésőbb pedig azok a szerencsétlen diákok, akik abszolút tévedésből kerültek oda, azoknak a vélt bűnösségüket a legutolsó percekig ugye fönntartják. Azt tudnám mondani, hogy megint csak az internetes felületre föltettem egy nagyon érdekes kritikát, amely azért még nálamnál biztos, hogy avatottabban mutatja be a helyzetet, és értékeli ennek a filmnek a nagyon komoly jelentőségét és értékeit, azt, hogy hát tényleg magyar-román kóprodukcióba valósult meg ez a film, és hát azért ebben legalább egyet tudunk érteni, hogy ilyen események zajlottak. Na most ugye egy másik nagy kérdés Romániában mind a mai napig, hogy a 89-ben lezajlott forradalom, és hát ugye utána az Iliescu-féle hatalom, ez tulajdonképpen tényleg forradalom volt, vagy valamiféle arculatváltás? Na most én számomra Markó Bélának, ugye az RMDS volt elnökének a szava, az nagyon-nagyon meghatározó, nagyon tisztelem azt az embert, kitűnő politikus, bárcsak az anyaországban volnának ilyen kitűnő politikusok, ő nagyon-nagyon határozottan és életszerűen mondja, hogy az forradalom volt. Hogy aztán mivé lett rögtön 90-ben, amikor Marosvásárhelyen ugye magyar ellenes pogromok zajlottak, és hát ugye mindenféle hátralarcokat követtek el az Iliescu-féle politikusok, ez egy másik kérdés, de 89-ben valóban libertáte, valóban egy szabadság, egy óriási szabadságvágy és román-magyar barátság alakult ki, hát meglehetősen rövid időre.
Nagyon köszönjük az ismertetőt, fantasztikus, hogy én magam is, és hát sokan átéltük ezeket az eseményeket, emlékszem karácsony környékén oda tapadtunk a tévéhez, és nekem munkatársaim voltak, akik részt vettek a forradalomban, és ez egy fantasztikus dolog, és hát azért ez egy nemes dolog, egy ilyen bátorságot tanúsítani egy ilyen borzasztóan feszült, kemény diktatúrában. Köszönjük az ajánlót, és nagyon örülünk a filmnek. Nézzék meg, hallgatóink. Libertate 89. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánlóját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzék meg a filmet.